Nagyon sok... Ja, bocsánat. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az Úr ködben lakozik, és hát akik szemüveget hordtok, és mondjuk Isten tisztelet alatt is muszáj ezt a maszkot viselnetek, hát egy kicsit, hogy homályosan látjátok a dolgokat, de még valamiben lakozik az Úr, ami most így a fiatalokat hallgatva egészen erősen így szólt bennem, a bizonságtételekben. Amikor hallgatjuk Balut, vagy Abigélt, vagy Hannát, akkor ezek egy kicsit olyanok, mint Istentől ilyen életjelek. Hogy én élek, hogy cselekszem. Hogy lehet, hogy csak azt látod, hogy ott van a fiatal tinédzser gyermeked, de Isten közben beszél hozzá. Isten közben formálja az ő életét. Jönnek a kijelentések az életére. Úgyhogy minden egyes bizonyságtétel az egy életjel Istenről. Egy életjel arról, hogy Isten létezik, hogy Isten cselekszik, hogy Istennek nem mindegy az életed, nem mindegy a sorsod, és én hiszem, hogy mindnyájatokat bátorítottak ezek a bizonyságtételek. Nagyon jó azt látni, amikor Isten egy embernek az életét megtalálja. Tudjátok, azt szoktuk mondani, hogy megtaláltam az Urat, pedig ez így nem helyes, mert az Úr talált meg bennünket. Mi voltunk elvezve a magunk gondolataiban, a magunk irracionális válaszaiban. És Isten volt az, aki ennek ellenére az ő kegyelméből lehajolt hozzánk. Vagy lehet, hogy el volt elvezve az alkoholizmusba, mint én, meg mindenféle egyéb őrültségbe. És aztán Isten az ő kegyelméből lehajolt, és azt mondta, hogy szeretlek. Hogy nem vagy értéktelen, nem vagy mocskos, hanem szeretlek. És értékes vagy, és igenis, megérte meghalni, érted is, még érted is. Mai napon én szeretném egy kicsit folytatni a múlt vasárnapi üzenetet, és a közbenjáró imádságról szeretnék majd egy néhány gondolatot elmondani, és az, hogy maszk van rajtatok, ez majd engem is emlékeztetni fog arra, hogy ha lehet, akkor minél rövidebb legyek, mert azért ez elég kellemetlen viselet így, főleg, hogyha még meleg is van. És szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat a Máté evangélium 6. fejezeténél, és majd az 5-től a 6. versig szeretném olvasni. De előtte egy néhány gondolatot még hadd mondjak. Ugye Jézusnak a tanítványai egyszer oda mentek Jézushoz, és azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Miért kérhették ezt? Azért kérhették, mert látták Jézusnak az életét, látták, hogy milyen személyes kapcsolatban van az Úrral, látták azt, hogy időnként a mester csak úgy elvonul. Merre van Jézus? Hát biztos imádkozik. Gondolom, hogy ez egy gyakori párbeszéd lehetett a tanítványok között. Olvassuk róla, hogy nagyon korán, még viradat előtt Jézus elment és imádkozott. Olvasunk arról, hogy egy egész éjszakát virasztva az Istennel való imádságban töltött Jézus. Tehát a tanítványok, akik 3,5 éven keresztül együtt voltak Jézussal, egy valamit leszűrtek az ő életéből, hogy az ő életének a forrása az Istennel való kapcsolatából ered. És leszűrték azt is, hogy az az erő, ami Jézusból jön, az ő Istennel való személyes kapcsolatából fakad. Hogy imádkozik. És a tanítványok akkor oda mentek Jézushoz egy idő után, biztos ők is próbálták, talán egy percet tudtak is imádkozni, vagy kettőt, de aztán oda mentek Jézushoz, és azt mondták, hogy Mester, taníts minket imádkozni. Tudjátok, nem azt kérték, hogy taníts bennünket úgy prédikálni, ahogy te prédikálsz. Vagy taníts olyan példabeszédeket gyártani, mint amiket te gyártasz, és az embereknek a szája tádva maradt tőle. Nem azt kérték, hogy Mester, taníts bennünket meg arra, hogy hogyan lehet nagy gyülekezetet létrehozni. Egy valamit kértek, taníts minket imádkozni. Miért? Mert ezt látták Jézustól. És itt van az első pont a mai üzenetben, hogyha Jézus követésére adod magadat, akkor készülj fel arra, hogy ő téged az ima emberévé tesz. Mert Jézus az ima embere volt. És hogyha Jézust követed, akkor egyre inkább olyan leszel, mint ő. Ez a keresztény életnek a nagy házi feladata. Olyanná válni, mint Jézus. Jézus imádkozott, te is imádkozol. És egyre jobban felismered, hogy az Istennel való kapcsolatod az életednek a forrása. Az erődnek a forrása. És akkor itt szeretném, hogyha felolvasnánk Máté Evangélium 6. fejezetéből az 5. és 6. verseket, maradhattok ülve az Isten igéje iránti tiszteletből és szeretetből. És azt mondja Jézus, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Imádkozzunk! Atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében, és szeretnénk hálát adni neked Balunak, Hannának, Abigailnek az életéért. Köszönjük neked, Uram, hogy őket is megtaláltad. Köszönjük, Uram, hogy az ő életükben is munkálkodtál. És köszönjük neked, hogy olyan életjelt adtál magadról, Uram, amiért dicsérhetünk téged, hogy te nem csak az Ószövetségben cselekszel, nem csak az Új Szövetség lapjain olvashatjuk, hogy te milyen hatalmas dolgokat teszel, hanem itt a köreinkben is láthatjuk, hogy emberi életeket megváltoztatsz. Magadhoz közel vonsz. És köszönöm neked, Uram, ezeket a fiatal életeket. És arra kérlek téged, Uram, hogy te vidd véghez a te munkádat ő bennük. Uram, hogy most, amikor a mézeseteiket élik, Uram, tudják odaszánni magukat neked. És aztán majd, amikor jönnek az egyszerű hétköznapi életnek a dolgai, Uram, akkor is tudjanak megmaradni melletted. Kérlek téged, hogy segíts, hogy egy gyülekezet egy olyan szellemi oázis legyen, ahova mindig vissza tudnak térni, ahol mindig friss vizet, friss táplálékot tudnak magukhoz venni. És kérünk téged, Uram, azokért, akik még nem hoztak döntést ebben a gyülekezetben még, Uram, kérlek téged, hogy szólj az ő szívükhöz is, akár ma, akár ezeken az igéken keresztül. Szólj hozzájuk, és add, hogy el tudjanak jutni a megtérésnek a pontjára, és át tudják adni neked az életüket. És imádkozunk, Uram, azért is, hogy ez a gyülekezet egy olyan gyülekezet legyen, amelyik vonzza a megtérőket. Uram, amelyiknek az ajtaja nyitva van, ahova be lehet térni, ahol meg lehet hallani az igazságnak az üzenetét. Ahol egy olyan légkör van, ahol könnyű megtérni. Könnyű átadni az életünket. Kérlek téged ezért, Atyám, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Szóval amiről szeretnék beszélni nektek, az imádság úgy általánosságban. És itt... A hegyi beszédben olvashatunk egy néhány gondolatot arról, hogy mi az imádság. És hogyha össze kellene foglalnom a hegyi beszédet, ugye minnyáján ismeritek többé-kevésbé a hegyi beszédet, ha össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy a hegyi beszéd az Istennel elrejtett életről szól. Hogy kell, hogy legyen az életünknek egy olyan része, amit csak az Istennel osztasz meg. A természet egy nagyon szép példát hoz erre, hogyha láttok fákat, akkor láthatjátok azt, ami a szem számára látható, és nem látjátok azt, ami a szem számára nem látható, az, hogy van egy nagyon mély gyökérzete. Általában legalább olyan, mint amilyen a lombozata. Olyan az a rész, amit nem látunk, ami ott van a föld alatt. És ebből táplálkozik a fa. Vagy az a bokor, vagy az a bármi. És kell, hogy az életünknek is legyen egy ilyen elrejtett része Istennel. És Jézus a hegyi beszédben folyamatosan erről beszél. Folyamatosan erről beszél, és kell, hogy az imádságban is meglegyen ez az Istennel elrejtett életünk. Azt szokta mondani valaki, hogy az imádság titka az a titkos imádság. És én szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e ima életed? Van-e olyan része az életednek, amit csak te tudsz meg, Isten? Mert ebből fogsz táplálkozni, mert ebből fognak születni a gyümölcsök az életedbe. És Jézus azt mondta, hogy amikor imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba. Van-e ilyen belső szobád? Van-e egy ilyen elzárt részed? Ugye múlt alkalommal Ézsaiásról volt szó, akinek szintén ott volt az az ima szobája, vagy ballangja, vagy ki tudja, hogy hol borult le Isten előtt, de, és ez teljesen mindegy, hogy ez egy épület, vagy kint a szabadban. Szoktam mondani, nekem is van egy ima ösvényem ott az írottkőnél, ahol időnként el szoktam vonulni, és csak úgy kettesben az Úrral. Kettesben az Úrral. És amikor bemész ebbe az ima szobádba, és becsukod az ajtódat, akkor megnyílik a mennynek az ajtaja előtted. Amikor kizársz mindent, és csak Istenre figyelsz, akkor Isten is elkezd rád figyelni. Eltűnnek a zajok, és ott vagy az Úrnak a jelenlétébe. Azt mondja, hogy az atyád, aki titokban van, figyel rád. És itt van, úgy gondolom, a keresztény életnek az egyik titka. És ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy átadjam nektek is, hogy a személyes kapcsolatod Istennel, az az imádságból fakad. Ez a fenntartója, ez a forrása, hogy el tudsz vonulni Istennel, hogy imádkozni tudsz Istenhez. A másik, amikor Isten tud szólni hozzád, ez amikor leülsz és olvasod az ő igéjét. Ez olyan, mint a kilégzés meg a belégzés. Mind a kettő egyformán fontos. Az imádkozás, amikor te szólsz Istenhez, amikor kiöntöd a szívedet az Úr előtt, és az ige, amikor ő tud hozzád szólni. És ahhoz, hogy képes legyél arra, hogy közben járjál másokért, és majd ez lesz a második pontom, ahhoz, hogy képes legyél arra, hogy közben járj másokért, ahhoz kell, hogy meglegyen ez a személyes kapcsolatod Istennel. Annyi vagy, amekkora az ima életed. Mekkora az ima életed? Akkora a valódi életed. És ezt kell, hogy nagyon komolyan vegyük, hogy legyen egy belső életünk. Hogy legyen egy ima életünk, hogy legyenek gyökereink, amiket senki más nem lát. Amiket senki más nem lát. Mert el lehet járni gyülekezetbe, lehet úgy bemutatni, hogy én milyen keresztény vagyok, de hogyha hiányzik, vagy csak nagyon gyenge ez a gyökérzet, amit csak Isten lát, akkor előbb-utóbb el fog sorvadni. Akkor a keresztény életed meddővé fog válni, gyümölcstelenné fog válni. És mihelyt újra visszamész Istenhez. És vannak problémák, tesók. Mindig vannak nehézségek az életünkben. Mindig vannak olyan helyzetek, amik azt mondanák, hogy most ne vedd annyira komolyan. Vagy megéri ezt csinálni egyáltalán. És amikor ilyenkor odafordulsz Istenhez, vagy ha bűnt követsz el. Ugye keresztény elkövet bűnt? Sajnos elkövet bűnt. És amikor elkövetsz egy bűnt, és olyankor nem elrohansz Istentől, hanem odamész Istenhez. Tudjátok, Isten előtt ezek nagyon kedves, drága időszakok. Amikor a bűneiddel is oda tudod vonszolni magadat az Istennek a jelenlétébe. És azt tudod mondani, hogy Uram, már megint ezt elkövettem. Már megint csalódást okoztam neked. És akkor tudjátok, Isten nem azt mondja, hogy hát, ha már ennyiszer elrontottad, akkor már ne gyere hozzám. Menjél vissza a világba. Isten soha nem mondja. Ő gyönyörködik. Számára a legkedvesebb időszak, amikor a bűneiddel is, meg a problémáiddal is, a hibáiddal is, oda tudsz hozzá menni, és azt tudod mondani, hogy Uram, kérlek, segíts. Kérlek, segíts nekem. A másik gondolat, amit szeretnék, mondtam, hogy rövid leszek, úgyhogy igyekszem így pontokba fogni. A második az, hogy amikor valakiért imádkozol, az a vele való szellemi kapcsolatodat erősíti. Vagy úgy is mondhatnám, hogy az egymásért való imádság az a hívők közötti szellemi kapcsolatoknak az egyik legfontosabb kapcsa. Ugye összejövünk a gyülekezetbe, remélem ezt értitek, összejövünk a gyülekezetbe, együtt vagyunk, beszélgetünk, meghallgatjuk egymás bizonyságtételét, meghallgatjuk a prédikációt, ezek mind nagyon csodálatos dolgok, de az egyik legfontosabb kapocs, ami hívő és hívő között van, ez az, amikor Isten elé viszed őt, és imádkozol érte. És ezt láthatjuk például Pál apostolnak a leveleibe, kettő részt röviden szeretnék fel is olvasni nektek, hogy Pál apostol nem csak egy ilyen szellemi terminátorként elment valamelyik városba, mondjuk Korintusba vagy Efézusba, jól elmondta az üzenetet, jól leprédikált, hogy Kárpátalján mondják, és aztán elment, és ott hagyta őket. Pálra nem ez volt a jellemző. Már amikor ott volt, azt mondta a Tesszalonika belieknek, hogy készek voltunk nem csak az Isten üzenetét megosztani veletek, hanem a magunk lelkét is. Mert szeretteinké lettetek, hogy mint az anyuka a gyermekével úgy foglalkoztunk veletek. Tehát Pál apostolt sem úgy kell elképzelni, meg Jézus sem úgy kell elképzelni, mint valamilyen szellemi terminátort, aki végigrohan és ilyen karizmatikus prédikátor módján elvégzi a munkáját, aztán továbbáll, hanem egy olyan emberként kell elképzelni, aki törődött az övéivel, törődött azokkal, akik felé szolgált, és a leveleiben, hogyha olvassátok, akkor nagyon gyakran megjelenik ez a néhány mondat, hogy amikor megemlékeztünk rólatok. Innen a távolból. És hálát adtunk a ti hitetekért, meg a ti szeretetetekért. Meg a ti reménységetekért, amit hallottunk, hogy megmaradtatok az Úrban, és imádkozott értük. És Pál apostolnak a leveleiben visszatérő dolog az, hogy leírja, hogy mit imádkozott. És az Efézus levélben, ezt szeretném is felolvasni az első fejezetből, és a harmadik fejezetből Pál apostolnak az imádságait. És hogyha egy kicsit aktuálisra szeretném tenni, akkor azt mondanám, hogy szoktál-e imádkozni a testvéredért? Vagy tudod-e, hogy hogyan imádkozzál egy-egy testvéredért a gyülekezetben? És amikor olvasott Pál apostolnak a leveleit, akkor ebből láthatod, hogy Pált milyen dolgok foglalkoztatták. Hogy Pál miért imádkozott ezekért a testvéreiért, és nyugodtan lehet akár Pálnak az imádságát használni. Lehet akár fejből megtanulni, hogy Pál miért imádkozott, és aztán elkezdeni ez szerint. Tehát az imádságodnak legyen része az Isten igéje. Tehát például az Efézus 1, 15. versétől olvasom tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelen hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, hogy milyen reménységre hívott el minket, hogy milyen gazdag az ő örökségének a dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. És a harmadik fejezet, 14. versétől is olvasnám, ez egy levélen belül. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ezekben a mondatokban, ezekben a leírt imádságokban láthatjuk Pálnak a szívét, látjuk Pálnak a szeretetét ezek felé, az efézusiak felé, akik felé ő szolgált. És azt mondja, hogy bár most távol vagyok tőletek, de a szívem ott van veletek. Most távol vagyok tőletek, de imádkozom értetek, és fontos a ti lelki jólétetek. Fontos számomra az, hogy hogyan vagytok az Úrban. Spurgeon egyszer azt mondta, és bocsássatok meg, hogy én gyakran szoktam Spurgeont idézni, de a legnagyobb szívesség, amit az egyik ember a másikért tehet, az az, hogy imádkozik érte. Értitek? A legnagyobb szívesség, amit a testvéredért tehetsz, aki lehet éppen most nehézségek között van, aki lehet éppen most az életének a nagy küzdelmét vívja, vagy tele van kérdésekkel, vagy akit éppen elutasítanak. A legnagyobb szívesség, amit megtehetsz érte, hogyha leborulsz a térdeidre, és azt mondod, atyám, imádkozom XY-ért. Uram, látod, hogy mikkel küzd. Uram, látod, hogy milyen kihívások vannak az életében. Kérlek, segítsd őt. Nem kell az egész életét Istennek elmondanod, ő pontosan tudja, hogy mivel küzd a te testvéred. És tudjátok, még igazán nagyobb áldás az, amikor te mész keresztül nehézségeken, és mégis le tudsz borulni a testvéredért. Amikor te mész keresztül nehézségeken, küzdelmeken, akár betegségen, és mégis azt tudod mondani, Uram, most nem magamért, ő érte imádkozom. Uram, látod, hogy milyen szenvedésekben van. És az is nagy áldás, amikor valaki azt mondja, hogy tesó, imádkoztam érted. Volt már ilyen? Hogy megerősített, nem? Amikor múlt héten készültem az igehirdetésre, és a Hencel, itt találkoztunk a gyülekezetbe, és mondom neki szép orosságommal, hogy hát ma én fogok prédikálni. Azt mondta, hogy gyere, imádkozunk. És amikor imádkozott, akkor így beleborzongtam a Szent Szellem jelenlétébe. Olyan erősen betöltött. És ma reggel is, úgyhogy oda mentem hozzá, mondtam, Henc, megint én prédikálok, gyere, imádkozunk. És ma is betöltött a Szent Szellem. Erő van abban, amikor egymásért imádkozunk. Erő van abban, amikor Jézus nevét összekötöd egy testvérednek a nevével, és Isten meghallgatja az imádságot. Egymásnak vagyunk adva. Házi csoportban ezt olyan gyakran elmondjuk, hogy egymásnak vagyunk adva. Hogy azért vagyunk, hogy egymást segítsük. Hogy ne kelljen egyedül mennünk ezen az úton. És a közbenjáró ima az, amikor Isten, hogyha emlékeztek a múlt heti prédikációra, amikor Isten terhet ad a szívedbe valaki felé. Amikor egy felelősséget ad Isten a szívedre valaki felé. És testvérek, ez nem csak a hívők közötti kontaktusban érvényes. Ez akkor is érvényes, amikor egy még nem hívő emberhez odamész, hogy imádkozhatom érted? Megengeded, hogy imádkozzak érted? Tudjátok, lehet, hogy ő nem szokott imádkozni, de ez a mondat, hogy imádkozhatom érted, ez egy olyan erő, ami után át kell, hogy gondolja az életét. Én nagyon sokszor voltam már így. Feleségem sokkal gyakrabban, mert ő olyan szangvinikus típus, ő bátran oda mer menni emberekhez, hogy imádkozik értük, vagy hogy felajánlja, hogy imádkozzon. Ezáltal a nem hívők egy kicsit belelátnak a hívő életünkbe. Jé, te imádkozol Istenhez? Jé, te tőle várod a segítséget? Nem fognak kinevetni, hidd el. Nem fognak kigúnyolni, hidd el. Nagyon értékelni fogják. Néha még vissza is kérdeznek, imádkoztál, értem? És igen, imádkoztam. Mert javult a dolog. Vagy már most már nem szorít annyira. Úgyhogy ez hívők között is az ima működik, meg a nem hívők között is működik az imádság. A harmadik dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni a közbejár imával kapcsolatban, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Olyanokért, akik a frontvonalban küzdenek, akik szolgálnak hétről hétre az Isten országában, akik hirdetik közöttünk az Isten igéjét, akik evangélistaként vagy misszionáriusként ott vannak a missziós mezőkön, és ki vannak téve az ördögnek a támadásainak. Mert szeretném elmondani, hogy ha a sátán kimondottan támadja azokat az embereket, akik az ő számára veszélyt jelentenek. És minél nagyobb veszélyt jelentenek azok, akik az Isten igéjét hirdetik, azok, akik a betegekért imádkoznak, vagy démonokat űznek, mert ez is a szolgálatunk része, annál nagyobb támadásnak vannak kitéve. És testvéreim, a keresztény vezető is emberből van. Ugyanazokkal küzd, mint amivel mindnyájan küzdünk. És vezetőként küzd olyan dolgokkal is, amikkel mi meg nem küzdünk. Mert hogy olyan szinten van az élete. És kell, hogy hordozzuk imádságban a mi gyülekezetünknek is a vezetőit. Pál apostol többször kéri a leveleiben, hogy imádkozzatok értem is. Imádkozzatok, hogy tudjam hirdetni az Isten igéjét. Imádkozzatok azért, hogy Isten nyisson ajtókat a szolgálatunk számára, hogy ugyanúgy dicsőítessék, mint ahogy nálatok is az Istennek az üzenete. Pál apostol is tudta, hogy nagyon emberből van. Azt mondta, hogy félelemmel, rettegés közepette mentem például Korintusba. És neki is, ha a nagy Pálnak szüksége volt, aki pedig tényleg egy nagy szellemi, egy hatalmas szellemi ember volt, ha neki szüksége volt az imádságra, akkor mennyivel inkább szüksége van Varga Lacinak, vagy Töltül Tamásnak, vagy Dembrovszki Attilának az imádságra, Antal Sanyinak az imádságra, Berta Lacinak az imádságunkra. És kell, hogy az Úrtól kapjunk egy terhet azért, hogy imádkozzunk azokért, akik közöttünk szolgálnak. Hogy Isten védelme vegye őket körül. Hogy Isten újra meg újra töltse be őket. Tudjátok azt, hogy valaki 10 éve prédikál, az nem jelent semmit. Ugyanúgy remegve jön az alkalomra prédikálni. Mert tudja, hogy az Isten szent szavát kell szólnia. És imádkozzunk azokért, akik közöttünk szolgálnak, és kérjük az Úrnak a védelmét az ő életükre. És a negyedik dolog, amit még szeretnék röviden kiemelni a közbenjáró imádsággal kapcsolatban, vagy inkább, hogy milyen ima témánk lehet, ez az, hogy imádkozzunk az ébredésért. Imádkozzunk Istennek a megnyilvánuló jelenlétéért, itt a gyülekezetünkbe, meg itt a városunkba, meg itt az országunkba. Én nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy akár egyetlen egy nemzedék úgy élje le itt az életét a földön, és aztán úgy menjen el, hogy soha nem élte át az Istennek a jelenlétét. Nem hiszem, hogy ez Istennek a tervébe bent lenne, hogy a pokol nagyobb legyen, mint a menny. Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy legyen egyetlen egy ember is ezen a földön, aki bármilyen okból kifolyólag nem hallja meg az evangéliumot. És ahogy Ézsajás, ugye a múlt heti prédikációban azt imádkozta, hogy Uram, szakíts szét az egeket, és szállj alá, és cselekedjél. Kell, hogy legyen a mi ima életünknek is egy ilyen része, amikor kérjük Istent, hogy Uram, jöjj. És tudjátok, Isten keresi azokat az embereket, akik odaállnak a törésre. Ez egy ószövetségi kép, azt jelenti, hogy közben járnak a népért. Isten keresi azokat, akik a vele való közösségben, ott a belső szobájukban meghallják Isten kiáltását. Akik ott a belső szobájukban meghallják Isten hangját. Meghallják és átveszik Istennek a terhét, azt a felelősségérzetet, hogy ez a nép, ez az Isten adta nép, ez mennyire eltávolodott az Úrtól. És hogy mennyien vannak még itt Szombathelyen is, akik soha nem hallották az evangéliumot. És amikor Isten a szívedre terheli az embereket, meg szívedre terheli mondjuk ezt a várost, vagy Magyarországot, akkor nem tudsz más tenni, mint hogy odaborulsz a térdeidre. És azt mondod, hogy Uram, először hálát adsz. Ez mindig ez az első, ugye ezt múltkor megtanultuk. Hálát adsz Magyarországért, hálát adsz az emberekért, de aztán utána odamész, és azt mondod, hogy Uram, kérlek, könyörülj ezen a népen. Könyörülj, mert nagyon el vannak tévedve, nagyon el vannak tőled távolodva. Tudjátok, Isten gyönyörködik az én imákba. Azt mondja Krónikák könyvébe, hogy ha megtér az én népem, és megalázza magát, és segítségül hívja az én nevemet, és imádkozik, akkor én is meghallgatom őket, és meggyógyítom a földjüket. Tudjátok, az imának óriási hatalma van. Azt mondja Jakab, hogy igen, hasznos az igaz ember buzgó könyörgése. Amikor a térdeiden vagy, akkor nemzetek változnak meg. Amikor a térdeiden vagy, akkor történelem átformálóvá válsz. Amikor a térdeiden vagy, közben Isten tud cselekedni, és meggyógyítja a földünket. Csak gondoljátok bele, milyen lenne, Isten megjelenne az ő dicsőségével, az ő parúziájával, az ő jelenléte itt lenne közöttünk. Mennyire megváltozna ez az ország? Mennyire megváltoznának a gyülekezetek? Mennyire megváltoznának azok a vallásos tömegek? Mennyivel kevesebb lenne az abortusz? Mennyivel kevesebb lenne a gyilkosság, a vagyon elleni erőszak? Mennyivel kevesebb lenne a korrupció az emberek között, amikor az Istennek a jelenléte itt lenne közöttünk? És szerintem egy egészséges keresztény az várja ezt az időt. Amikor Velszben egy hatalmas ébredés indult, tudjátok, hogy mi indított el? Azt, hogy volt 1, 2, 10, 100, akárhány ember, akik odaborultak Isten elé. És a Habakuknak az imádságát elkezdték Istennek elmondani, mintha ő nem tudná. Uram, hallottam, amit hirdettél. Reszket az én szívem. Vidd véghez a mi időnkben. Vidd véghez a mi időnkben azt, amit régebben is cselekedtél. Vidd véghez a mi időnkben. És aztán Isten jött. És hogyha visszabontjuk, vagy visszanézünk, és keressük az okokat a világban lezajlott nagy ébredéseknek az okairól, akkor mindenhol ott van az imádkozó ember. Mindenhol ott van egy néhány ember, akik nem törődtek bele a status quo-ba. Akik nem törődtek bele abba, hogy a dolgok azok így vannak, és akkor ez nem is változhat. Amikor imádkozol, Isten cselekszik. Miért? Mert ő egy ilyen cselekvő Isten. Egy imádságot meghallgató Isten. És nekem az a szívem vágya, hogy ebből a két prédikációból, múltkori az inkább az Ószövetségről szólt, ez a mai, ez inkább az Új Szövetség üzenete volt, hogy ebből a két prédikációból is az tudjon a szívetekre helyeződni, hogy imádkozzunk. Hogy könyörögjünk a mennynek az Urához. Kérjük őt, hogy adjon terhet a szívünkbe. Azért, hogy ezzel a teherrel oda tudjunk őhozzá menni. És tudjunk Isten szerint imát mondani az emberekért, a testvéreinkért, önmagunkért, a vezetőinkért. És hogyha ezt tesszük, akkor hiszem, hogy a hívő életünk is meg fog gyökerezni, és szép lombozatú fákká válunk, olyanokká, akik gyümölcsöt teremnek Istennek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusnak a követőinek mondhatjuk magunkat. És ez azt jelenti, hogy az ő hatása, az ő befolyás alatt akarjuk élni az életünket. És itt vagyunk előtted, és azt szeretnénk tőled kérni, hogy tegyél olyanná, mint a te fiad. És hogyha a te fiad a veled való közösségnek az embere volt, tegyél minket is ilyenné. Ha a te fiad az imádságnak az embere volt, tegyél minket is ilyenné. Hogyha a te fiad a Szent Szellemnek az erejében szolgált, Uram, tegyél bennünket is ilyenné, hogy a te Szent Szellemed erejében tudjunk szolgálni. És hogyha te fiad könyörületes és irgalmas volt az emberek felé, Uram, hadd legyünk mi is könyörületesek és irgalmassak. És arra kérlek téged, Uram, hogy áld meg mindnyájunkat, akik most itt vagyunk, és azokat is, akik nem lehetnek most itt közöttünk. Kérlek, hogy erősítsd az ima életünket. Vigyél a térdeinkre bennünket. Vigyél az ima kamránkba bennünket. Azért, hogy meg tudd osztani a te kincseidet velünk. Meg tudd osztani a te terheidet velünk. Köszönjük neked. Köszönjük, Uram, a te drága jelenlétedet. Az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr áldjon meg benneteket.